9 óra 45 perc van, folytatjuk a beszélgetést Csabai Károlyal, az mfolprivátbankár.hu főszerkesztőjével. Mivel folytassuk?
Azon mosolyogtam, hogy a részvénypiaci rally felelőse te vagy. Ja. Na akkor jó helyen ülök.
Igen, így rajtam múlik, áll vagy bukik a részvénypiac teljesítmény, és köszönöm.
Hát mivel, hát végül is itt azért...
A fantasztikus évünk el, ami
fantasztikus
jövőre vár ránk.
25, ugye ezt mondta Orbán Viktor, és ugye beterjesztették a költségvetést, ugye hónapok óta már vártuk, hogy akkor az amerikai elnökválasztási eredmény ismeretében mit fognak beterjeszteni, aztán kiderült, hogy hát ez már elkészült előtte.
Igen, tehát pont ezt akartam kérdezni.
És a költségvetési tanács már véleményezte is. Szóval akkor most mi van? Tehát akkor most vagy az van, hogy annyira egyesbefutóra játszottak, hogy Donald Trump, semmi nem is gondoltak, nem volt B-terv, hogy a Kamala Harris, vagy az van, hogy az egész megint csak egy ilyen kampányszöveg volt. És ha belenézünk a költségvetésbe, akkor azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy ezt most novemberben terjesztették be, és ugye a korábbi években pont ez a kormány vezette be, hogy ugye emlékszünk rá, júniusban már volt egy ilyen kvázi jövő évi költségvetés, felrúgva az összes addigi gyakorlatot, bár mondjuk azért ne felejtsük el, hogy az első ciklus alatt ez a kormány 2 éves költségvetést terjesztett be. Tehát, hogy akkor azt gondoltuk, hogy akkor most több idő lesz kimunkálni, akkor nem kell ezeket már annyiszor változtatni, ezeket a sarokszámokat, és most azt látjuk, hogy hát eléggé fércmű lett. Most azt kell, hogy mondjam neked.
Hát meg...
Tehát, ebből hogy lőn fantasztikus év, azt nem tudom.
Aha.
Ugye az érdekes például, hogy ha csak azt veszük, hogy 3,4%-os ugye gazdasági növekedést, ahogy említettük az első blokkban, vizionál most a költségvetésben a kormány, az Európai Bizottság 1,8%-osat. Na most, ha az Európai Bizottságnak a jóslata jönne össze, akkor az azt jelenti, hogy körülbelül 3000 milliárd forinttal kevesebb GDP termelődik. El tudod képzelni? 3000 milliárd forinttal.
És hát látjuk,
ennyi volt a magánnyugdíjpénztárakban is egyébként 2010 végén, amit ugye elstandoltak, de hát, hogy ez az óriási, az adóbevételekbe, tehát, hogy miből fognak majd osztogatni, mert ez egy választás előtti évben meg kell tolni, és főleg most itt, hát ugye látjuk minden órában, minden percben, Magyar Péter től erőre, mint a talajvíz, tehát, hogy itt valószínűleg még nagyobb osztogatásra lesz szükség, mint 2021 végén, ahhoz, hogy a Fidesz megnyeri a választást. Hát miből? Könyörgöm, kínai hitelekből? Az Európai Uniós források befagytak. Én nem számítok arra, hogy, és szerintem már senki nem számít arra, hogy azok fel lesznek oldva, mert ugye azok a sarokpontok, amikhez köti az Európai Bizottság a pénzek felszabadítását, ugye 20 milliárd euróról van szó nagyjából, azok nem mozognak. Tehát azok le vannak cövekelve.
De ez meglátszódik a költségvetési tervezetben is, hogy ezzel nem számol a kormányzat?
Hát az az érdekes, hogy nem. Tehát az az érdekes. Hát abban annyiban igen, hogyha itt azt nézem csak, hogy a főbb, tehát a GDP-hez viszonyított költés, az például oktatás, egészségügy, szociális kiadások, ez kevesebb lesz. Noha a kormány már most belengetett egy-két olyan intézkedést, aminek nem tudom, mi lesz a forrása. Tehát a lakhatási támogatás például. Tehát a KKV-knek a támogatása. Ez mindig olyan szép, tehát tényleg amióta az eszünket tudjuk, meg főleg amióta te az eszedet tudod, tehát 90-es évek elejétől kezdve azt halljuk, hogy a KKV-kat kell támogatni.
A magyar gazdaság gerincoszlopa.
Gerincoszlop, minden, és hova jutnak? Tehát, hogy mi lenne, ha egyszer tényleg piacgazdaságot építenénk, és nem a támogatásokból próbálnánk előre menni. Most akkor 3,5% a kamat, de ugye annyiszor beszéltük már veled is itt, és itt a Trend FM műsorában, hogy attól még, hogy leviszem nullára a kamatot szinte, attól még miért vegyek föl hitelt, mire, hogyha amit fejlesztenék, terméket, szolgáltatást, arra nem lesz mondjuk kereslet.
Hát ugye nem beszélve arról, mi is az első blogban arról beszéltünk, hogy elképzelhető, akár van olyan elemző, aki azt mondja, hogy a következő egy évben lesz még egy kamatcsökkentés, és hát ebben a költségvetési tervezetben benne van, hogy mennyire fog majd mérséklődni a költségvetés kamatkiadási tétele, de hát ez is bőven lehet, hogy nem fog ilyen kedvező számot hozni majd, mint amire most számítanak. És ez csak egy bizonytalansági faktor. Én egyébként szinte biztos vagyok benne, hogy ez a GDP növekedési terv sem valószínű, hogy teljesülni fog. Hát látjuk, hogy mennyire együtt mozgunk Európával.
Igen, tehát jó, hogy mondtad ezt a kamat kiadásokat, ez valóban, hát közgazdaságilag meg logikusan csökkennie kéne a kamat kiadásnak. De ehhez képest semmilyen konszolidációt nem látunk, konszolidációs törekvést itt az államadósságban, tehát az állam továbbra is költekezni fog, tehát hiába mérséklődik a kamat, ha azt mondom, hogy az állam, múltkor jött ki a román GDP arányos államadósság jött ki, valami 54%, hát hol vagyunk mi Romániához? Hát tehát, hogy akkor miért nem próbáljuk legalább a látszatát annak megőrizni, hogy megpróbáljuk ezt a Maastrichti kritériumot teljesíteni, hogy 60% lesz a GDP arányos államadósság. Lehet szidni a kritériumokat, de annyiban azok nem rosszak, hogy azért az egyre kisebb kamatkiadással jár. Ha csökken az államadósság, akkor többet tudunk majd finanszírozni értelmes dolgokra. Bocsánat, nem arra, hogy megnyerjük a választást, hanem értelme. Tehát az egészségügyi oktatás nálam mindig első helyen lesz. Mert minden társadalomnak az alapja az, hogy egészségesek legyenek az emberek, és kiművelt emberfők legyenek. Ebből jön hosszabb távon a GDP, ebből növekszik. Én értem azt, hogy a kormány mindig egy 4 éves ciklusba gondolkodik, és azon belül is mindig 1-1 éves ciklusokba, de olyan jó lenne, ha egyszer lenne egy olyan kormány, ami hosszabb távon azt mondja, hogy 10-15 éves GDP termelés, növekedést most fogok azzal megalapozni, hogy rendbehozom a kórházakat, rendbehozom az oktatást, visszacsalogatom a pedagógusokat, megfelelően megfizetem őket, megfizetem az orvosokat. Tehát ezt most kéne nekiállni. Kicsit messze mentünk, elnézést, de ez a big picture, és így állnak össze a dolgok. És akkor így kell értékelni azt, hogy jelen pillanatban azt látom, hogy a 25-ös költségvetésben semmilyen vízió nincs. Hát az, hogy fantasztikus évünk lesz, hát az egy szép vízió, ez egy politikusi vízió.
De ez még olyan értelemben is, ez szerintem amúgy visszaüthet ez a kommunikáció, mert ez olyan szinten egy tökéletes ideális világképet vázol fel, ami aztán a valóságon nagyon-nagyon könnyen kicsorbulhat.
Igen, hát a valóság, és a valóság pedig az, amit minden ember érez. Ez olyan, mint amikor, nem tudom hány emberrel beszéltél, tehát amikor van a 2 számjegyű reálbérnövekedés, és akkor jönnek emberek, az ismerőseim, és akkor azt mondják, hogy hát Karcsi, te mégiscsak értesz a gazdasághoz. Yeah. Hát mondd már meg, hogy hol nő, mert én nem érzem. Tehát nagyon kevés ember érzi. Tudom, hogy van. Van, akinek 2 számjeggyel nőtt, van, akinek 2 számjeggyel nőtt a reálbér, és a KSH, nem azt mondom, hogy a KSH nem kell most ilyen helyigazító izéket küldeni, tehát nem azt mondom, hogy a KSH nem mutat ki valós számokat, csak egyszerűen az embereknek más az érzetük. Ezért nem költenek az emberek például, hiába kaptak most pénzt, a kiskereskedelme ezért zuhant be, mert az emberek hiába megy le az infláció, azt látják, bennük van a félelem, hogy nagyon vissza fog jönni az infláció. Ha azt olvassák, hogy recesszió van, már pedig recesszió van, akkor érzik azt, hogy akkor kevesebb pénze lesz a magyar gazdaságnak, akkor az megint az inflációt megnövelheti, mert ugye a kormány elkezd költeni az irányba, hogy a növekedés serkentse. Nem látják. Tehát az emberek most jelen pillanatban hát a messiást várják, aztán majd ki tudja, hogy az a messiás, akit most messiásként lehet látni, úgyhogy de szóval nagyon-nagyon nehéz a helyzet, és ilyen helyzetben visszatérve az első blokkba, a Magyar Nemzeti Banknak iszonyú nehéz a helyzete, hogy most akkor növekedés, infláció, forint, ezekbe a háromszögbe próbál valahogy úgy lavírozni a kamatokkal, hogy az mindenkinek jó legyen. Hát mondjuk olyan nincs, ami mindenkinek jó lesz, de hát nagyon nehéz a dolog, és ezért szerintem az van, hogy inkább akkor tartsuk a kamatot, viszont jövőre megint oda kell, hogy visszatérjek, hogyha jön egy másik jegybanki összetételű monetáris tanács, akkor nem biztos, hogy ilyen óvatos lesz. És hát most akkor mondok egy durrat, még lehet, hogy visszasírjuk Matolcsi Györgyöt.
Ezt meglátjuk. Beszéljünk arról, szóba hoztad a lakhatási támogatást, igen, amit ugyebár bejelentett a 2 héttel ezelőtt, Gulyás Gerely miniszterelnökségvezető miniszter. Igen, igen. Hát, ugye adómentesen.
Lehet, hogy múlt heti kormány.
Lehet, hogy múlt. Én amúgy igen, szabadságon vagyok egy ideje, úgyhogy most jöttem vissza, úgyhogy ezért az időzavar a részemről, de a lényeg az, hogy a munkáltató ugye a jelenlegi maximális mértéken túlmenően is adhat lakhatási támogatást a 35 év alatti fiatal munkavállalójának. Hogyan értékelhetjük mi ezt a bejelentést, ez mennyire jelentett majd tényleges segítséget, az még érdekesség, hogy a kormányzat, ugye most nemrég Nagy Márton is válaszolt az Airbnb-nek a tervezett szigorításokkal kapcsolatban, és Nagy Márton úgy fogalmazott, illetve a minisztérium, hogy Budapest jelenlegi lakhatási helyzete kritikussá vált, ez azért egy erős tételmondat. Azt pedzegethetjük, hogy erre csak most jött erre a kormányzat, vagy sem, de minden esetre ez egy eléggé erőteljes látlelet.
Hát igen, és akkor ugye ne is beszéljünk vidékről, amelyik ugye a Fidesznek a fő szavazóbázisa, tehát ott se sokkal jobb a helyzet a lakhatási. Tehát ugye hadd idézem a Habitat for Humanity Magyarországnak az elemzését, amelyik azt mondja, hogy 1 millió magyar háztartás és 2,4 millió ember él lakhatási szegénységben. Borzalmas. Tehát az, hogy belegondolsz, hogy az egyharmada tulajdonképpen Magyarország lakosságnak abban él. Ők azt mondják, hogy a lakástámogatásokhoz a szociálisan rászorulók alig jutnak hozzá, ezt tudjuk. Azok, akik olyan helyeken élnek, azok viszont hozzájutnak, akiknek nem nagyon. Tehát, hogy visszatérve, akiknek nem nagyon van rá szüksége, visszatérve ez a 150 ezer forintos lakhatási támogatás, ugye ez a 450 ezer forintot fejeli meg. Ugye ők azt mondják, hogy albérleti díjak fizetésére vagy lakáscélú hitel törlesztésére fordítható. Hát az albérleti díjat még el tudom képzelni, hogy az egy segítség lehet a 35 év alattéknek, hogy lakáscélú hitel, hát őszintén szólva, ez igen, hát ilyen korábban fölvett lakáscélú hiteleket törleszthetünk, de nem azért, mert most fölvegyünk egy újat, mert hogyha például Budapesten megnézzük egy 60 négyzetméteres lakást, ha meg tudsz már kapni 60 millióért, tehát 1 milliós négyzetméter, akkor már nagyon, igen. És nem a legjobb, és az se, tehát külső kerületekben. Hát 60 milliója egy 35 év alatti fiatalnak, hát elég nehezen tud összejönni, jövedelemből, hitelből, és akkor még nem is beszélek a családi támogatásról, tehát nem, ez egyszerűen lehetetlen. Tehát most jelen pillanatban én azt mondom, hogy ez az egész, már megint ugye az van, hogy föl kéne pörgetni a lakáspiacot, hogy teljesen leült, a lakásépítési engedélyek a mélybe vannak, a lakáspiac zuhan, fel kéne azt pörgetni, de ezzel nem tudja, tehát olyanok, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárakba tartott pénzeket lakáscélra lehet fordítani, erről is már beszéltünk korábban, ez ugye számítások szerint 2100 milliárd, ebből megmozdulhat mondjuk 300 milliárd a számítások szerint, amellett az állampapír, ők játszanak, hogy januárban az állampapírhozamok kifutnak, ezek a magas hozamok, akkor utána nem fogok én lakást, tehát valószínűleg aki állampapírot adott ez a pénzét, most azt mondja, hogy jó, akkor nem kapok magas hozamot, akkor veszek lakást. Hát nem. Hát valószínűleg nem. És akkor erre jön a lakhatási támogatás, tehát nem áll össze a matek. Nekem egy kicsit megint ilyen kampányízűnek tűnik, valamit adjunk, látvány, kormányzás folyik továbbra is. Nem látok egy konzisztens gazdaságpolitikát, csak ilyen betömködések, hogy tulajdonképpen hogyan jöjjön ki a gazdasági növekedés, amit megígértünk, milyen forrásban, és az egyik lehetne a lakáspiac fölpörgetése, az építőipari, hát ez elég nehéz vállalkozás lesz.
Hát ugye új gazdaságpolitikára van szükség egyébként önmagában. Egyszer használtad azt hiszem a leleplező kifejezés, hát nekem ez is egy kicsit leleplező volt, hogy akkor ez az eredmény, hogy az elmúlt 14 éve, hogy kell egy új fejezetet nyitni, vagy valami új alapokra kell helyezni a dolgot.
Aztán majd meglátjuk, hogy az milyen alap lesz, de hát most más. Szóval a szegény ember abból főz, amilyen van. Ezzel tudom befejezni a politikai összegzést, tehát nagyon nehéz lesz, és ugye hát tudjuk jól, nem nevezzük meg, hogy kiről van szó, tehát nagyon kemény csata lesz, és ott sem, tehát én ott is hiányolom az alapvetéseket, meg hát nincs csapat, tehát kell egy csapat, és azt azért össze kell verbuválni 106 körzetben, hát nem tudom, hogy most éppen az folyik-e, vagy éppen a hangfelvételek vágása.
Igen, mert hogy hangfelvételek jöttek ma is, de aki inkább azokra kíváncsi, és nem annyira a gazdaság elemzésekre, azok természetesen olvasgassanak róla, mert hát van mit ma reggel is. Köszönöm, hogy itt jártál nálunk. Csabai Károly, az M4 privátbankár.hu főszerkesztője volt a vendégünk, tedd máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást, máskor is szívesen jövök, üdvözlöm a hallgatókat, és szép napot mindenkinek.
Hamarosan jövünk, a friss hírekkel, tartsanak velünk.